a Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a mai Millás reggelit. Élőben jelentkezünk innen a Váci úti stúdióból.
Április a stúdióban. Április
17-én.
Gede Balázs.
És Kántor Endre. Azért találtam fontosnak elmondani azt, hogy élőben jelentkezünk, mert azt vettem észre, ez most már ilyen trend kereskedelmi tévéknél, rádióknál, és hogy mindenki elmondja, hogy ő élő.
Ja.
Nem tudom, hogy az mennyivel jobb, mint a nem élő, mármint hallgatónak. Hogy
hát van, ahol ugye
főleg
ez a
olyan műsoroknál
biztonsági puffer van, mint az Oscar-díj átadón, hogy valaki nehogy olyasmit mondjon, hogy
igen.
Ugye tudjuk, hogy volt az az indián nő, és azóta gáz van, tehát így nem lehet. Késteltetett élő, hát itt nem.
Főleg akkor a híradó után van egy ilyen bulvárműsor, és még az is élő, kérlek szépen, ahol megbeszélték, hogy Ivon Dederik reggel vagy este jár-e futni.
Na tessék.
Úgyhogy mi is élők vagyunk, kérem tisztelettel, ebből kifolyólag lehet is nekünk írni.
Mi volt a, most így
a konklúzió?
Érdekel, mi volt, mikor jár Ivon Dederik futni?
Várjál, nem emlékszem, mert valaki reggel, meg van, aki este, ő a reggeles. Igen, okay. Reggeles. 0636
édes Istenem
980-980, ez az SMS WhatsApp.
Valamivel el kell venni az emberek számít figyelmét a sok fontos dologról, ami igen van, meg hát a kevésbé fontos, de borzalmas dolgokról is. Na.
Kérem szépen, nincs valami nagyon meleg. Meg is lepődtem, hogy bringával jött, de papa fázós lő is írt, és szerintem őt se fogja megrendíteni.
Más ez a tehát függ attól, hogy milyen a csapadék mennyisége, hogy milyen a hány százalékos a páratartalom.
Hát én értem, hogy ez olyan száraz hideg, de
meg az ígéret, hideg. Az ígéret hatása, ígéret. Tudod. Meg az, hogy korábban kisüt a nap, ez is változik, amikor az a szutykos borzasztó cucc van, hogy nem lesz biztos jó, 8 foknál hát, melegebb, és igen. Már eleve 2-3 körül kezdünk.
De miért? Mára sincs nagy ígéret. Ma 12-14 az ígéret.
Nekem jó.
Maximum, mindjárt majd megkeressük.
5 fok szokott lenni. Reggel egy kicsit karcos volt, ezt elismerem, de azt nem kell sokáig kibírni.
A Morgan Freeman kartársak, hogy visszatérjünk papa fázós lő üzenetére, kellemes késő őszi koradéli reggelre virattunk, de a hidegre való tekintettel jó néhányan elővették a vaskabátot. Uh-huh. Jó, nem lesz ez így, mondjuk legalább nem esik.
Ja,
lehet,
ja.
Hogy tényleg vár a hidegre is igen. Autóba, mert én is azt tapasztaltam, tegnap pont arról panaszkodtam, hát nem panaszkodtam meg, figyelés volt, hogy kicsi gyenge a forgalom, amikor jöttem be reggel, most határozottan a budaörsi sűrű volt.
Elkényelmesedtünk, ez van. Ennek a hatását látjuk. A másfél fok az messze van a lilaködben.
Örül, hogy élőben jelentkeztem, és nem holtodban.
Jaj, köszönöm de szépen. Aranyos,
köszönöm
kedves
szépen.
Ember. Igen. Rudolf nap van. Nagyon boldog
hol a kollégánk? Meg akarjuk köszönteni.
Ja, igen. Én ismerek női Rudolfot is, úgyhogy őnek is boldog névnapot
női
kívánok.
Rudolfot.
Hát az van ilyen, előfordul. Anasztázia,
Árnika. Itt a Rudolfina.
Na, az, látod, a... látod?
Anicét, Megyer, nem. Rázsony.
Megtagadom felolvasni ezeket a neveket, és ki fogok állni. Ez egy olyan Nesta. Kisebbség, már megint. Az tessék. A Neste, az egy Nestének a női. Igen. Az egy női név, ugye, mint tudjuk. A Neste egyik alakváltozata. Szóval oda fogok állni amellé, a kisebbség mellé, aki folyamatosan benyújtja a Magyar Tudományos Akadémiához az ő javaslatait, és soha nem fogadják el neki, miközben aszmák, meg mindenféle ralfok rohangálhatnak, radisztlók is, meg zeák.
Úgyhogy, igen.
Na mindegy. Azt mondja, hogy 1889-ben ezen a napon a szegvári polgárok elfogták Gyömbér Pált. A környéket rettegésben tartó banditát.
Én nem ismertem ezt a Gyömbér Pált.
Ez hát, egy ez kemény legény volt. Hát, romantikus sztoriai miatt kellett. Hát pénze nem volt, viszont villogni akart, mondjuk igen. Így a Gyömbér Pali, ezért aztán ölni kellett hozzá.
Igen, össze-vissza csapkodott mindenkit baltával, úgyhogy fel is kötötték a
szerelemtől hajtva.
Pacákot. Igen.
Így, hogy igen. Érdekes volt, az volt a, érdekes, hogy Gyömbér Pál volt a becsületes neve, és a csúf neve az az volt, hogy Kató Kospitál.
Igen. Igen. Írni, olvasni nem tudott egyszer egy kocsmárosné, illetve hát kocsmát akart venni egy idősebb hölgy, megtalálta a betétkönyvét, uh-huh. Miután agyon csapta, uh-huh. És nem tudott vele mit kezdeni, eldobtam benne ott 280 forintnyi betét, ami akkor azért nagy zsúra.
Hát az biztos.
300-ból akart kocsmát nyitni a hölgy. Úgyhogy elképzelhetjük, hogy ez nem volt kevés pénz. De nem tudta értelmezni így, kuka. Neki készpénz kellett meg ékszer. 1670 Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc Kristóf grófokat Bécsben összeesküvés vádjával letartóztatják, és a bécsújhelyi várba zárják, ahol 1671. április 30-án kivégzik őket.
Bizony. 1961 ezen a napon a CIA által támogatott emigránsok sikertelen partra szállást kísérelnek hát meg a kubai Disznóbölben, hogy megdöntsék Fidel Castro hatalmát. Nagyon jó filmek készültek több is erről az egészről. Az egyik jobb, mint a másik.
Nem úgy, mint a CIA terve, ami jól benézte az egész.
Nem, hát azért nagyon sztorit. Érdekes a sztori, és hosszan fontolgatták, hogy mit csináljanak, meg elég komoly hadállásokat épített ki a CIA Kubában eleve.
Hát az komoly volt, csak erről spekulációra épült az egész, hogy majd ugye a fegyveres erőket az emigráns csapatok magukhoz igen. Fordítják, és ez nem sikerült.
Igen, igen.
Úgyhogy azért ebben volt egy kis rizikó, ami sajnos be is jött. Mármint sajnos a részükről, mert hogy azért volt ember áldozat bőven. Nos.
Nézzük akkor, hogy kik születtek ezen a napon. Többek között Thornton Wilder, amerikai dráma és regényíró 1897-ben, a Mi kis városunk, vagy pedig a nagyon híres regénye, a Szent Lajos király hídja, The Bridge of St. Louis Ray többek között, úgyhogy egy nagyon érdekes pacák volt Thornton Wilder. Őrsi Ferenc író is, aki 1927-ben született, és a Tenkes kapitánya.
A szerzője többek
bizony,
között,
bizony,
igen.
Bizony.
Nick Hornby, angol író, publicista 1957-ben született, és Jennifer Garner, Golden Globe-díjas színésznő. Nekem meg kellett néznem, hogy ő
ne viccelj, tényleg nem is érted. Nekem ez egyik ilyen klasszikus...
És még így sem, hogy a Pearl Harbor égi háborúban volt mellékszereplő.
Hát pedig sok mindenben volt ő.
Hát én azt látom, de nem ugranak be a nagy... alakításai.
Na tessék. Hát, agyament Harry, az sincs meg.
Hát megvan, de...
Ő volt az Elektra.
Ja.
Próbálták benyomni ebbe a Marvel sorozatba. Játszott a Daredevilbe, az eredeti Daredevilbe, ami még nem a sorozat volt, és akkor utána abba is az Elektra karaktert, és akkor utána jött a... De hát ugye nem ezek a nagy alakítások szerintem. Na mindegy, szóval ő is ezen a napon született. Na, akkor zenéljünk egyet, és mi van ma? Szerda.
Így van.
Akkor morogjatok, kedves hallgatók, de mi ezt zeneileg nem tesszük.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Na nézzük a lapszemlét.
Na nézzük,
akkor.
A portfolio.hu-n lehet olvasni egy interjút, Kuti Zsolttal, a Magyar Nemzeti Bank vezető közgazdászával, ki elmondja, hogy az MNB-nek fontos a forint árfolyam. Ezt észre is vettük ugye az utóbbi döntéseknél, hogyha éppen gyengülő pályán volt, vagy éppen valami rumli volt a forint piacon, akkor visszafogottabban csökkentett, hogyha stabilabban alakult a jegyzés, azt mondom, hogy erősen, mert eleve nem vagyunk egy erős szinten, akkor meg bátrabban, úgyhogy ez jól látszott ez a fajta hozzáállás, úgyhogy ezt az interjút és a jegybanki kamatpolitika részleteit, meg természetesen a gazdaság állapotát és kilátásait is lehet ebből a cikkből, ebből a beszélgetésből.
Nem tudom, azt vetted, hogy leégett a dán tőzsde épület, igen, az brutális volt egyébként, is. Igen, 1625-ös az épület, és hát több mint a fele semmisült meg. Kísértetiesen hasonlít a Notre-Dame-i tűzesetre a sztori. Ugye a torony, ami fantasztikus, gyönyörű, szép kopenhágai épületről beszélünk, holland reneszánsz stílusban épült, az egy nagy fotó kedvenc volt a turisták számára. Most a kereskedelmi kamara épülete volt egyébként maga ez, és felújítás alatt gyulladt be. Még nem tudják, hát én nem lepődnék meg azon, hogy tudod, egy cigarettacsík vagy valami hasonló. Na mindegy, ezt a tőzsde hírek előtt be akartam tenni. Tehát az valószínűleg a nagy részét, 70-75%-át bontani kell és újra építeni. De hát ez egy 1625-ös épületnél azért az ember szíve
hát,
fáj. Hogyne.
Mert oké, hogy visszaépítik, igen. De ez nem ugyanaz. Hát, tehát ugye nem csak igen. A látvány, hanem az érzet, hogy tudod, hogy igen. Az egy nagyon régi igen. Dolog. És amikor már tudod, pont és olvasóról, hogy felújított, akkor az elszáll.
Igen.
Akkor is szép, akkor is megnézed, hogy mit csináltak a régi mesterek, legalábbis egy ránézésre, mert sokszor a felújítás is olyan, ugye nézd például a várbéli épületeket, kiöntik betonnal, és akkor kapnak. De érted, amit mondok.
Igen. Nem, hát emiatt mondtam én is,
nem
hogy...
Nem tud úgy átjárni a történelem szele, hogy
amikor,
tudod,
igen,
hogy...
amikor égett igen. Az egész, és láttam a lángokat, akkor így mondtam magamban, hogy hú, ez kellemetlen, de amikor megláttam az évszámot, hogy ez mikor épült, akkor na, az ütött. Na, hát,
ez ugyanolyan, mint amikor háborúkban például, amikor az ISIS randalírozott, ja. és az emberek ökölbe szorultak keze, hogy az nem a tiétek, az nem az ottan, az az emberiségi, amit elpusztítotok.
Így van.
Rettenetes érzés.
Igen, több ezer éves különböző szobrokat, rónkat, igen. Hát és ezt folytatják is, hogy ez tipikus. Na mindegy, egy érdekes 444-ről, aki időjárás jelentés, mert az időjárás az ma téma lesz természetesen. Szili László tollából az időjárás jelentést érdemes elolvasni. Szerda igazi bázis demokrata napnak ígérkezik. Mindenkinek egyformán kellemetlen. Lakjon fönn a hegyekben, a homokos síkságon, vagy más körülmények között kellemes dombvidékek valamelyikén. Na mindegy, szóval érdekes cikk tőle.
A 24.hu-n arról a KDNP-s javaslatról lehet olvasni, miszerint be kellene tiltani, és 18 éven aluliaknak nem lehetne forgalmazni energiaitalt, megy az adokkapok, sokan nerem belüli helyezkedésnek, belharcról, nem tudom, politikai akcióról, mindenféléről beszélnek. Az üdítőital szövetség azt mondja, hogy akkor a kólát is be kéne tiltani, mert azt is vedelik a fiatalok nyakra főre, és abban is nagyon sok a
hát
kofain.
Ugye több országban illetve, van az, hogy...
Illetve bocsánat, nem az üdítőt, a Magyar Energetikai Energia Ital Szövetség.
Ja, azért. Több országban limitálták a cukor tartalmát, hogy mennyi lehet. És erről újra felújult például Németországban. Szépen lassan felkúszott, mint búvópatak, de csúnya szóképp. Szóval az a lényeg, hogy most megint arról tárgyalnak, hogy még lejjebb kell vinni, mert az obézitás fiatalkorban nagyon nagy részt ennek köszönhető. Hát kíváncsian várom a fejleményeket. Sötét árny borul a nyári olimpiai játékokra, írja az m4.hu. Nem hangzott el hivatalos javaslat arra vonatkozóan, hogy a párizsi olimpia idejére tűzszünetet hirdessenek az orosz-ukrán háborúban. Közölte kedden Dimitri Peszkov, orosz elnöki szóvivő, és hát lényegében erről szól maga a cikk, hogy ez beárnyékolja ezt az egész egyébként teljesen politikamentes nekig próbálkozó sport eseményt. Na, mi van még?
Nálam most épp
Semmi. Én nálam van kettő. Na, is. Akkor az legyen. Egyik, amivel fogunk foglalkozni mindenképpen, mert már a sztorit elkezdtük ecsetelgetni, és most egy új fordulat van. Alkoholárusítási tilalommal rendezné a bulihajó problémát a főváros. Ugye nagy hullámokat kavar a budapesti hajósok körében, hogy a főváros rendezni akarja a dunai rakpartokat az építési szabályzat módosításával. Erről beszéltünk mi is a műsorban, a megszólalónk is ezt ecsetelte. Ez a módosítás ugye ennek a leginkább konfliktust kiváltó része, hogy az Újlipót városi part szakaszról Ferencvárosba, Újbudára vagy még kijebb száműznék a rendezvényhajókat, és most egy új módosítást szeretnének eszközölni az alkoholárusítási tilalom. Ez a Telexen olvasható a teljes cikk. És egy másik, a g7.hu, a levegő munkacsoport elnöke Lukács András írt a véleményrovatba egy cikket, a kereslet visszafogásával érdemes csökkenteni az üzemanyagárakat, és hát ugye az utóbbi hetekben többször nyilatkozott a kormány arról, hogy intézkedéseket fontolgat az üzemanyagárak csökkentése érdekében. Én is, ahogy ezt hallom, mindig arra gondolok, hogy ez nagyon vicces annak tudatában, hogy
de
épül fel.
De a kereslet csökkentéssel hogy fog csökkenteni az árát, amikor a fele adó, a másik felét befolyásolja a forint és az olaj, nem tudom mekkora az ár és a kiskereskedelmi áron, de látványos.
A kereslet visszafogásával.
A kereslet visszafogásával. De azzal, hogy nem ennyi autóval.
Igen.
De attól forgalom nem lesz.
Hát figyelj,
nagy áresésre attól ne számítsunk.
Azt mondta a munkacsoport elnöke, hogy több mint 40 érvel támasztották már alá, hogy az üzemanyag adók csökkentése, illetve
az adócsökkentés
sokkal több kárt okozna, mint hasznot. Ezeket most néhány további gondolattal
egészítik
ki. Most
attól függ, hogy milyen szempontból vizsgáljuk. Igen. Nyilván környezetvédelmi szempontból, hogyha mérsékled az árát és segíted a fogyasztást, akkor lehet azt mondani, hogy az káros. Igen.
Azt mondja, hogy hasznos tanulságot vonhatunk le abból, hogyha összehasonlítjuk az üzemanyagárak és az üzemanyag fogyasztás alakulását. Egy ábra is van, szépen látható, hogy a magasabb benzinár általában alacsonyabb fogyasztásra jár, és fordítva a gázolajnál hasonló összefüggést lehet tapasztalni. Na mindegy, egy hosszú-hosszú cikk, de érdemes átolvasni a g7.hu-n. Megyünk tovább?
Igen, nem tudom, zenével? Vagy
nem, hát a tőzsdén nem volt semmi.
Most látom egyébként.
Van egy rövid zenénk. Jó. Úgyis a T-Bird az egy nagyon jó kis zenész, és a Justin-t eljátsza.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát én tudom, hogy Budapest az nagyon fontos, de mégiscsak Jerome Powell beszélt, és azt mindenki figyelte. És mit tudod, mit mondott? Beismerte.
Na végre.
Hát nem történt előrelépés az infláció terén.
Na végre.
Jaj, erre mindenki nagyon megijedt.
Na, mert magunktól ezt nem láttuk az adatokból. Köszönjük, Jerome.
Ez mindegy. Tényleg, az a lényeg, hogy mit mond.
Az. Én azért kezdeném a hazaival, mert engem is meglepett, nem figyeltem a hazai folyamatokat. Egy hármas befigyelt mínuszba, százalékba, az 2000 pont már a buksznál, hogyha 3%-ot esik, az olyan szép. 65.428 ponton fejezte be a kereskedést, és hát a vezető részvények közül majdnem mindegyiket elgatyázták. A Telekom egész jó megúszta a 4%-os mínusszal, az volt a legszebb teljesítmény a négy vezető közül, 916 forinton zárt. A MOL 2,6%-kal esett 2968 forintra, az OTP majdnem 4%-kal 17.030 forintra zúgott, míg a Richter 3,2%-kal 9.035 forinton fejezte be a napot. Hát a középmezőn is sem úszta meg jól, Autovallis 2% mínusz, Appenin 4%, BIF 3, CIG 2, Delta 2, Masterplast 2, nézek egy zöldet, ki tudott emelkedni. A Nyomda 0,5%-kal, Graphisoft 0,5%-kal, ennyi.
Hát igen,
és a forint is gyengült.
Is gyengült.
395 fölé.
Igen, volt 395 forint, úgyhogy hát nem volt egy szép nap egyébként, mint mondtam. Meredek lefordulást volt Amerikában, és ezt követően a rossz hangulat átragadt Európára is, nagy esést lehetett látni a kontinens piacain. Aztán utána Amerikában vegyes mozgások alakultak ki végül. Hát ugye az lett a vége, hogy a FTSE 100-as majdnem 2%-os mínuszban zárt, a DAX 1,5%, a CAC 40 szintén, az Euronext 100-as index 1,3, úgyhogy tényleg ezt lehet látni, és Ázsiában is ilyesmit látunk, legalábbis a Nikkeinél és a Hang Sengnél ezek mínuszban tartózkodnak. A Shanghai Composite és a Shenzhen Index azonban nem vesz erről tudomást, és pluszban van. Szóval Amerikában, mint mondtam, egy vegyes mozgás alakult ki. A Dow Jones végül pluszban tudott zárni 0,2%-kal, a Nasdaq és az S&P azonban visszacsúszott 0,2%-ra. Voltak napközben rosszabb pillanatai is. Záráskor azért egy kicsit emelkedett mind a kettő, és a legvégére csúszott vissza mind az S&P, mind a Nasdaq kompozit. Tudott volna jobbat a Dow Jones is, de mondom zárásra...
De nem akart,
igen. Nem volt kedve. Igen. Volumenben a legnagyobb értékben a Teslával kereskedtek, tegnap 2,7%-kal esett vissza. A Bank of America volt a második, 3,5%-os minusszal, ezt követte az Apple majdnem 2%-kal. Ami viszont pluszban volt, az például, a Ford Motor Company szintén minusz, az AMD, az AMD pluszban, az 2% igen, pluszt tudott összehozni, és az Ericsson 1,8%-os plusszal. A Rivian Automotive 4%-os pluszt hozott össze, közben a NIO Auto pedig 2%-os mínuszt. Talán ők voltak a legizgalmasabbak. Ja, Marathon Digital 4% mínusz, még a Warner Brothers járt rosszul majdnem 3%-os mínusszal, és amit még szoktunk emlegetni, az American Airlines Group 0,7%-os plusszal, úgyhogy ezek voltak a nagy kereskedéseknek a lenyomata. Közben az olaj, az arany is visszaesett, viszont a bitcoin az egészen komoly kulcs szint felé száguld, úgyhogy érdemes lesz majd figyelni kriptopédia rovatunkat.
Igen, fogunk is róla beszélgetni, mert közeledik, most már lehet nagyjából tudni, mikor lesz a felezés, két nap múlva.
Bizony.
És majd megkérdezzük a szakértőnket, hogy ez milyen hatással lehet az árra, meg egyáltalán mik a kilátások a bitcoin piacon.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Van nekünk egy Czoller-Andink.
Ezt akartam kérdezni, hogy van-e
a stúdióban, kint van
Czoller-Andink, vagy bármilyen hírszerkesztőnk.
Most jön, itt van. Igen? Igen.
Tényleg. Nézd, a végszóra bejött, és azt mondta, hogy van.
Azt mondta, kivasolta.
Érkezni tudni
jó
kell.
Reggel.
Hát abszolút, jó abszolút. Nagyon stílusos volt, köszönjük szépen. Na, most nagyon is csaptam ezt a monitort, de majd bedugom.
Minden bejöttem, és minden tönkre.
Abszolút.
Dehogy is. Dehogy is, a hangulatunkat növeled. Úgyhogy, na, ennyi.
Jó, hírek jönnek, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit. Azt is megmondom, hogy mivel...
Na,
mivel
biciklivel.
Mivel menni kell előre.
Tekerni.
Budapesti híreinkkel.
És abban arról beszélünk, abban, hogy ja, bringás felvonulás lesz a városban a hétvégén. Az idő nem lesz jó, de érdemes csatlakozni, mert nagyon nagy buli.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, április 17-e szerda reggel van, 7:10, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
Aki akkor a király, mint egy buszkerék, mert nem a Gede Balázs, a Kántor Endre, ezt kapta egy kedves hallgatótól, mert
mint egy buszkerék.
Mint egy buszkerék, ilyen hasonlatot én még nem hallottam, hogy akkor a király vagy, mint egy buszkerék.
Hogy?
A napindító Offspring számért kaptad ezt a szép titulust, rangot, dicséretet.
Jó, be tudja robbantani a napot. Igen, 0636 98 098 0, infokukac@millastegeli.hu, és a Messenger alkalmazásunk.
Most meg a borravalói epizódodat dicsérjük, hát most már nagyon unom.
Az tényleg, hogy miért most dicsérte? Írjatok
tegnap
inkább.
Tegnap esti. Ja, a tegnap volt az ismétlés, ugye?
Kedden este. Ó, nagyon jó. Az a Tompa Imrét kell dicsérni, nem engem. Az ő szavai voltak leginkább. Na jó, köszönjük szépen, vagy én köszönöm szépen akkor, de nyugodtan jöhet a kritika is. Azt is szeretjük. Most viszont foglalkozunk azzal, ami lesz a hétvégén.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Jó, megtréfáltuk a hallgatót, mert elmondtuk, hogy biciklis téma lesz, és ő már rá is vágta, hogy na, akkor jön a halász Áron.
Na, az Áron az foglalkozik ilyesmivel, de már a főváros keretein belül sokkal inkább foglalkozik ilyesmivel Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. Jó reggel, szervusz!
Sziasztok, szép jó reggelt, kívánok én is!
Na, lesz a nagy bringás felvonulás, iBike Budapest, és ez április 20, tehát szombat, mire lehet számítani?
Így van, most szombaton lesz az iBike Budapest bringás felvonulás, ez a szokásos vagy klasszikusnak mondható nagy tavaszi bringás felvonulásunk. Délután 3 órakor fogunk indulni a Népligetből, ez egy újdonság, innen még soha nem indult a menet, úgyhogy kíváncsiak leszünk, hogy hányan leszünk már a gyülekezési pontnál, de természetesen az egész útvonalon be lehet kapcsolódni a menethez, de most megnézzük a Népligetet így helyszínként, hogy milyen onnan elindulni, így átkerekezni az egész városon.
Ez miért történt
azért
a...
is,
igen?
Mert megnézzük az Üllői úti felüljárót, hogy milyen bringával. Aha. Én ott még nem tekertem soha, és nagyon kíváncsi vagyok rá, és szerintem a részvevők többsége sem kerekezett még ott, hiszen miért is menne oda egy kerékpározó a hétköznapok során, de most megnézzük, hogy milyen ott tekerni, és utána végig gurulunk az Üllői úton, ami egy korábbi felvonulásunk kérése volt, hogy legyen ott a metrópótlás után a buszsáv helyén kerékpársáv, és ez megvalósult, ugye tavaly, úgyhogy ezt meg is ünnepeljük a felvonulás alatt.
Tehát, akkor a Népligettől el kell jutni odáig, de akkor hogy? Tehát, hogy a körúton fogtok kerekezni, vagy merre juttok el oda az Üllői úti felüljáróhoz?
A Népligetből tulajdonképpen kikanyarodunk az Üllői útra. És
ja, értem. Oké, megvan.
És úgy megyünk fel a felüljáróra. Okay. Igen. Igen, és tovább haladunk az Üllői úton, ahonnan a Ferenc körútra megyünk.
Aha, Petőfi híd.
Igen, Petőfi hídon megyünk át Budára, utána a budai alsó rakpart, a Döbrentei térig, majd az Attila út, onnan az Alagútra, az Alagút utcára kanyarodunk át, és átgurulunk az Alagúton, ahonnan a Lánchídra érkezünk, ez a tavalyi kérésünk volt, hogy legyen bringázható a Lánchíd, úgyhogy ezt is megünnepeljük. Igazából az egész felvonulás egy nagy örömtekerés lesz, ha így nézzük. Ugyanis a Lánchíd után megyünk a József Attila utcán, majd pedig az Andrássy úton,
egészen az
Oktogonig, ahol lesz egy újabb meglepetés, na, vagy egy ilyen régi új dolog, ugyanis hirdettünk iBike Minit, ez a családi bringás felvonulás része az egész eseménynek. Azoknak, akik nem szeretnék letekerni az egész távot, vagy a gyerekük még kicsi, és ez egyébként is sok lenne nekik, azok az Oktogonnál gyülekezhetnek, ahol becsatlakoznak a menethez, amikor megérkezünk, és onnan együtt tekerünk ki a Városligetbe, ahol az egész felvonulás a szokásos nagy bringelmeléssel fog zárni.
Akkor ligettől ligetig.
Ez a nagy karika, az hány kilométer?
Az 15 kilométer a teljes táv, a mini pedig 2 kilométer lesz.
Közben azt néztem, hogy ugye ez a napozó réta neve. Sajnos az idő nem ez annyira extra szuper jó, bár melegszik, úgyhogy
de
szerintem azért
ilyen,
igen, ilyen 12-16 fok közé is mondják, tehát azért erre érdemes felkészülni mindenkinek, és vannak ilyen praktikus infók, akik például kisgyerekekkel érkeznek és csatlakoznak erre a minire?
Igen, egyébként az tök jó lenne, hogyha már tud maga biztosan kerékpározni a gyerek, az nagyot dob az élményen is. Egyébként készülünk a gyerekeknek mindenféle aktivitással, játékokkal, úgyhogy érkezzenek ők is időben. Ugye ezt említettem, hogy mi délután 3-kor indulunk a Népligettől, és úgy kalkulálunk, hogy nagyjából 4 óra után nem sokkal érkezünk meg az Oktogonhoz, úgyhogy érdemes a mini részvevőinek is időben kijönni a helyszínre. Egyébként őket is várjuk egy bringelmeléssel még a Hősök terén. Nem csak a menet végén szoktunk bringát emelni, hanem közben is, és úgy tervezzük, hogy megünnepelve, hogy az új kerékpározó és bringás generáció is velünk van, őket is megünnepeljük még a Hősök terén egy bringelmeléssel.
Szóval sok ünneplés lesz, és van is ok rá nyilvánvalóan. Az elmúlt években elég sokat tett a kerékpáros klub is azért, hogy bringázhatóbb legyen Budapest, de még mindig van ez a 12 pont, hogy milyen intézkedéseket kér a főváros vezetésétől a következő ciklusban a klub. Mik a legfontosabbak ezek közül?
Igen, ezt az előző önkormányzati választásokra is elkészítettük, és ennek ezt már így hagyományként szeretnénk a jövőben is minden önkormányzati ciklus elején elkészíteni. Elküldtük a főpolgármester jelölteknek, akikkel a legtöbbükkel már tárgyaltunk is ezekről, és várjuk a választ tőlük, hogy mit vállalnak ebből. A 12 pontunkat egyébként el lehet olvasni a weboldalunkon, részletesen kifejtettük, hogy mit gondolunk az egyes pont alatt, de az egyik legfontosabb számunkra az első pont lenne, ami a forgalom arányos kerékpáros költségvetési keretnek a létrehozása, tehát hogy legyen forrás a kerékpározás fejlesztésére, az infrastruktúra fejlesztésére, a fenntartására, a szemléletformálásra és úgy mindenre, hiszen van egy cél a Budapest mobilitási tervben, hogy 2030-ra a 10%-ra kell növekednie a kerékpározók arányának Budapesten, és ezt mi mindenképp szeretnénk elérni, és ösztönözzük a városvezetést is, hogy tegyen meg mindent ezért.
Igen, és hát nyilván a keret a legfontosabb ehhez, közben pedig ugye ebből lehet például teljes kerékpáros főhálózatot létrehozni, meg azokat a csomópontokat, mint például a Lánchíd, azt biztonságosan megközelíthetővé tenni, tehát vannak ilyen aprók is dolgok, amik ugye még nehezítik, vagy egyesek számára akár elrettentő is lehet, hogyha nem akar mondjuk forgalomban egyáltalán tekerni.
Így van, a semmibe végződő kerékpársávok vagy kerékpárutak, azok nagyon sok embert elriasztanak a hétköznapi bringázástól, hiszen van olyan, hogy egy kerékpárúton tud biztonságosan haladni, és hogyha annak vége, akkor a forgalomba kerül, ahol egyszerűen lehet, hogy nem találja fel magát, nem érzi magát biztonságban, és mi azt szeretnénk, hogy mindenki számára biztonságosan kerékpározható legyen a város, függetlenül attól, hogy milyen korosztály, vagy milyen nem, azt is tudjuk, hogy sokkal kevesebb nő bringázik Budapesten, azért, mert ők nem érzik annyira biztonságban magukat, tehát az is egy nagyon fontos lépés, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük a kerékpározást, és ehhez nagyon nagy szükség van az ilyen fejlesztésekre. Tök jó, hogy a Lánchíd mellett bringázható, de nagyon fontos, hogy a József Attila utca és az Alagút is ugyanúgy kerékpározható legyen.
Hát az Alagúton most mentem át valamelyik nap. Igen, az egy kalandos történet.
Meg kell egy nagy levegő hozzá.
Megmondom őszintén, ez volt a legkisebb bajom, én is mindig ettől félek leginkább, de kicsit szeles idő van, és az jól átfújja, viszont tényleg nagyon kellemetlen, hogy nem tudsz hol menni, tehát hogy a járdán mész, akkor nem jó, melyik oldalon vagy, az sem jó, az autók között borzasztó rossz, úgyhogy igen, értem ezt az egyik fontos átvágó ott a budai vár alatti részen. Oké, szóval akkor 20-a szombat most hétvégén, és találkozó az 3 előtt van a Népligetben?
Igen, 2 órától ja, már mi ott leszünk, lehet érkezni, 3-kor van az indulás. Okay. És a rossz idő, vagy bármi, hogyha kis eső lenne, ne riasszon el senkit. Mi azt javasoljuk, hogy egy esőkabátot dobjatok be, és akkor gyertek velünk, mert nem fogjuk lefújni a felvonulást egy eső miatt. Szóval
így van, egy kis zápor az semmi, egyébként pedig nagyon nem lesz hideg, csak legfeljebb az ember retten meg a nyár után, hogy van egy pár ilyen keményebb tavaszi nap. Oké, köszönjük szépen, nagyon jó felvonulást kívánunk nektek.
Én is nagyon köszönöm, és várunk titeket is, gyertek!
Köszönjük szépen, szervusz!
Sziasztok!
Kádár Melindával beszélgettünk a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársával. kerékpárosklub.hu oldalon. Például meg lehet nézni ezeket a pontokat is, és hát nyilván az eseményről is részletes információ van. Meg azoknak az autósoknak, akik közlekedni szeretnének szombaton a városban, érdemes megnézni azt, hogy milyen lezárások vannak az iBike Budapest felvonulás miatt, mikor, merre nem lehet autóval közlekedni. Előre, ha megnézi az ember, akkor nagyon klasszul ki lehet ezt kerülni.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Na, hát a britek azok valahogy egészen jól betették magukat a blues zenei almanakokba. A brit blues és blues rock az világhíres lett különböző előadók miatt. Egyenesen Londonból érkezik a Scoundrels zenekar. Nemrég jelent meg egy új lemezük, de most az előzőről találtam egy kiváló muzsikát. És ha itt beszélgettünk arról, hogy a benzin ár hogy alakul, illetve hogy mik a részletei, hát ugye van a több, tehát azt mondja, hogy van a termelői ár, van a nagykereskedelmi árrés, a kiskereskedelmi árrés, az áfa, a készletezési díj és a jövedéki adó. Ezekből...
Csak nem ebben a sorrendben, az fontos, hogy az áfa van a végén, tehát ja, az adó nemekre is rákerül egy új adó, nem ugye az áfa.
Az áfa van a legvégén.
Csak mert ez egy nagyon szép része ennek az egész
elkülésnek. Tehát ugye az világrekordot jelentő világbajnok 27%-os áfa rákerül az egészre, tehát az megdobja, de a jövedéki adó is egész komoly. Tehát ugye itt az van, hogy nem százalékokat számolnak, hanem fix az adónagyság. A benzinnél 120, azt hiszem a gázolajnál 110 forint literenként. És akkor ugye itt azt nézik, hogy tehát az áfa ugye a jövedéki adóval megnövelt tételre rakódik rá, ahogy te mondtad, tehát az adó adóztatva van. Egyébként a Nemzeti Adó és Vámhivatal negyedévenként határozza meg ezt, és ilyenkor számít az, hogy a kőolajnak a világpiaci ára az hogy állt az előző negyedévben, és satöbbi. És akkor hát ugye van a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek a kasszájába kerülő, mi ez a... Már nem tudom, mi ez a literenkénti 4 forint, mert hogy ők is feladatukat látnak el ebből. Na mindegy, szóval van egy csomó minden, ami lényegében egy ilyen rárakott tétel. Hát ezt ugye át kéne vizsgálni alaposan, és amikor olyan bejelentéseket hallunk, hogy hát intézkedéseket fogunk tenni, akkor
megfogja
talán...
Megfogja a tüdelme a kormánynak.
Igen, akkor érdemes elgondolkodni rajta, hogy az adóadóztatott adóterheket, hogyha esetleg csökkentenék,
hát... De azon meg nem tudnak gondolkodni, mert Lukas a költségvetés.
Hát,
tehát
na ez jó, egy... de hát érted, a Lukas költségvetést, azokat aztán mi csináltuk, kérem szépen, mi csak töltöttük folyamatosan.
Úgyhogy ezért inkább rúgjuk a vállalatok hátsóját, hogy igen, intézkedjenek. Ráadásul ezzel olyan nagyságrendbéli nagy differenciát nem, tehát most mennyit 10-20 forint nem fog jelentősen változtatni.
Nem,
ugye itt már akkora ugye elszaladtak az árak, hogy nem is tudom, mi kéne.
Az a baj, tudod, hogy ilyenkor meglepődik mindenki, hogy jé, hát nem javul a kiskereskedelmi forgalomnak a szerkezete. Ja, tehát, hogy igen, miért nem javul a szerkezete a kiskereskedelmi forgalomnak. Hát, ha eddig nem fogyott el mindenkinek a tartaléka, vagy nem nullára rakja a kasszát, vagy üríti a kasszát hónap végére, akkor ezután hogy? Tehát miből lesz több?
Hát ezek... nehéz kérdések, de legalább nehezen megválaszolható.
Virovát Péternek való kérdések, igen, majd akkor ő megválaszolja ezeket. Alligator.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
Hát amikor megjelentek ezek az erkély napelemek, akkor már mutatkozott egy elképesztő érdeklődés. Aztán hamarosan elpárolgott a jó kedv, legalábbis Magyarországon, mert kiderült, hogy a itthoni szabályozás miatt legálisan nem lehet erkély napelemet telepíteni. Viszont úgy tűnik, hogy jelentős igény mutatkozik a magyar háztartások részéről most is arra, hogy Németországhoz hasonlóan itthon is legálisan lehessen ilyet telepíteni. Ez derült ki a másfél fok 2023. november-decemberében végzett saját online kérdőíves kutatásából. Itt van velünk a vonalban dr. Szép Tekla, a Miskolci Egyetem habilitált egyetemi docense. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Szervusz! Jó reggelt! A hallgatókat!
Mi történt ebben a kutatásban?
Kezdjük előről szerintem, egy picit kezdjük. Ezt a napelemes, vagy erkény napelemest, mert valóban volt egy idő, amikor ez felbukkant, és kicsit nagyobb fókusz kapott a médiában, de egész pontosan miről van szó, mit tud ez, és mi lehet az oka annak, hogy most per pillanat itthon sem, meg ha jól tudom, Dániában sem, itt Európában nem lehet használni, a németeknél meg viszont nagyon népszerű.
Rendben, akkor kezdem az elején. Tehát nyilván ezeket az erkély napelemeket teljesítménybe, kapacitásban nem lehet összehasonlítani a hagyományos napelemekkel. Ezek kifejezetten azokon a területen hasznosak, amelyek nagyon sűrűn lakottak, és sok a toronyház. Tehát tipikusan ilyenek a nagyvárosok, globális városok, mint például Budapest. Tehát kevés a hely, magasak az épületek, ezeknek a front felülete, a homlokzata nagyságrendekkel nagyobb, mint a tetőfelület. Tehát így ezeken az épületeken nem nagyon van arra lehetőség, illetve ugye nagyon sok lakónak kellene ebben egyetértenie, hogy hagyományos napelemet telepítsenek, ilyenkor jöhetnek jól az erkély napelemek. Ezekről azt kell tudni, hogy elvileg az Európai Unió szabályozás szerint 800 watt méretűek lehetnek, tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem jelentős betápláló egységek. Ez most már Németországban lehetséges, tehát ilyen 800 wattos erkély napelemeknek a telepítése. Más országokban egyenlőre a 600 wattos kiszerelést engedélyezik. Nagyon könnyű telepíteni, tehát ez az egyik nagy előnyük, hogy tulajdonképpen ma már Ausztriában, Németországban időben bemegy a vásárló, megveszi, hazaviszi, rendelkezésre a csomagban benne vannak a kampó, a napelem, kiakasztja az erkélynek a korlátjára, egy kábellel bedugja a konnektorba, illetve csatlakoztat hozzá egy invertert, és innentől kezdve gyakorlatilag ingyen termeli az áramot. A megtérülési idő egy drágább, jó minőségű, német gyártmányú erkély napelemnél a magyar viszonyok között olyan 4,5 év nagyjából, tehát egy szűk 5 évet számoltunk, de hogyha valaki az olcsó kínait veszi az Amazonról, akkor az 2,5-3 év. Illetve még egyébként van egy másik nagy előnye a további hagyományos napelemekhez képest, hogy ez például bérlőknek lenne nagyon jó. Aki, hogyha felmondja a bérlést, akkor utána tovább megy a következő albérletbe, magával tudja vinni. És ez ugye vannak olyan országok, tehát megint Ausztriát, Németországot említem, ahol a lakosság 45-48%-a bérli az ingatlanát, ez náluk ez kiemelten fontos. Úgyhogy, ja, és még egy nagyon fontos dolog, hogy ez körülbelül egy 4 fős családnak a villamosenergia felhasználásának az 1/4-ét tudja fedezni.
Az nagyon az jó szám.
Hát gondolom azért ez sok mindentől függ, nyilván, hogy hova esik az az erkély. Nekem önmagában véve egyébként a, nem tudom, a hatékonyságával vannak kétségeim. Tehát ez ugye ez egy függőlegesen elhelyezett napelem, amit soha nem úgy teszünk, még a tetőre se, az erőmű, naperőmű parkokban is lent van valamilyen szögben ugye a napállást optimalizálandó. A függőleges az nem az ideális elhelyezése ennek. Mennyire hatékonyak ezek a napelempanelek?
Erre kifejezetten a német gyártók, ez a Vidus Solar vállalat, azt írja a segédletben, hogy nem feltétlenül hátrány az, hogy függőlegesen helyezzük ezeket az erkély napelemeket, ugyanis pont a téli időszakban, amikor alacsonyabb a napnak az állása, és ahogy a napsugarak beesnek, gyakorlatilag pont a téli időszakban merőlegesen éri ezeket a napelemeket. Úgyhogy itt az előnyök és hátrányok nagyjából kiegyensúlyozzák egymást, illetve mivel gyakorlatilag egy kis mennyiségről van szó, ezért persze nem a lehető leghatékonyabb, ezért nem is mondjuk, hogy nyilván teljes 100%-os alternatívái a hagyományos napelemeknek, de egy jó kiegészítés lehet, illetve ahogy említettem, olyan helyeken, ahol amúgy nincs másra lehetőség.
Hát én szerintem azért a 25%-os csökkenés, mondjuk, hogyha annyit nézünk, hogy annyival kevesebbet kell fizetni, az nem rossz. A másik, ugye, ami eszembe jutott ezekről a napelemekről, hogy a nyári időszakban voltak olyan problémák, hogy túlmelegszenek ezek a rendszerek, és amikor túlmelegszik, akkor sem tudja a hatásfokot rendesen kifejteni. Úgyhogy lehet, hogy emiatt is jó ez a szög nyáron.
Igen, ez is egy dolog, illetve itt pont a túlmelegedést jó, hogy említettem, mert hiába például tehát Németországban csak regisztráció kötelesek, tehát gyakorlatilag hazaviszi az ember, utána egy honlapra fel kell menni, ott be kell ütni néhány adatot, címet, a terméknek a számát, és gyakorlatilag onnantól használható. Ennek ellenére mindenki azt javasolja, tehát a gyártóktól kezdve az áramszolgáltatókon át, hogy csak úgy szabad csatlakoztatni az ingatlannak a elektromos hálózatára, hogy azt előtte azért szakember megnézi. Mert valóban előfordulhatnak tűzesetek, tehát egy régi, elavult ingatlan, elavult elektromos hálózatára ezeket nem szabad telepíteni, de egy új építési ingatlan, vagy egy olyan ingatlan, ami átesett a szükséges felújításokon, bátran lehetne használni. Csak ugye Magyarországon erre még nincsen lehetőség.
Jó, erre térjünk rá egy kicsit később. A megtérülést szokták még ilyenkor vizsgálni, amikor ilyen rendszereket telepítenek. Milyen szinten van ennek a megtérülése?
Ez ugye függ attól, hogy most itt Magyarországon például valaki a rezsicsökkentett tartományban fogyaszt, vagy ugye átlag feletti fogyasztó. Hogyha átlag feletti fogyasztó, és a piaci árat kell fizetnie, akkor olyan szűk 5 évre jön ki egy német napelemnek a megtérülése. Ugyanakkor a kínai napelemek nagyjából féláron vannak. A minőségük se olyan természetesen, de ott nyilván 2,5-3 évre jön ki a megtérülési idő, ami egyébként nagyon-nagyon jó. Tehát ez
olyannyira, hogy emlékeim szerint a telepített napelemé sem éri ezt el, és nem találom, hogy hol a differencia. Tehát, hogy miért jobb ennek a megtérülése, még egy tetőre szerept napelemnél még támogatással együtt is ilyen 6-8-at szoktak mondani.
Igen. Jobb, tehát mindenképpen jobb, mint a hagyományos.
Mi a helyzet a szabályozással? Tehát ugye kedves hallgatónk írja, hogy készül erre vonatkozó szabályozás Magyarországon is. Én amikor először láttam ezt a terméket, és rögtön meg is ki is derült, hogy Magyarországon ezt nem lehet így telepíteni, mint Németországban, akkor arra gondoltam, hogy egy ilyen szünetmentes akkumulátoros tápra köti rá az ember, és akkor onnan tudja működtetni az alacsonyabb fogyasztású eszközeit például, de hogy ezen kívül ugye most jelen pillanat nem tudja használni Magyarországon.
Így van. Elkezdtem végignézni, tehát végignéztük, majdnem befejeztük a listát, az Unió összes tagállamát. Én egyelőre csak Németországot találtam, vagy bocsánat, csak Dániát találtam Magyarországon kívül, ahol ez egyébként tiltva van. Ugyanis maga az Európai Uniós jogszabály lehetővé teszi a használatát. Ugyanakkor azért a legtöbb ország nem olyan megengedő, mint Németország, tehát van egy ilyen adminisztratív procedúra, amin végig kell menni, tehát engedélyezte kell, és akkor utána egy akkreditált villanyszerelőnek fizikailag le kell ellenőriznie a bekötést, hogy nem tűzveszélyes, életvédelem, stb. Magyarországon, tehát ahogy többször is elhangzott, valóban tiltott, valóban itt az RRF alapokra ugye a kormány benyújtott egy stratégiát, amit a Repower EU miatt felül lehetett vizsgálni, és akkor elkészült egy ilyen Repower EU-nak nevezett kiegészítő fejezet tavaly augusztusban, ami több ponton egyébként körbeírja ezeket az erkély napelemeket, tehát rengeteg olyan feltételt akar megteremteni, ami gyakorlatilag elvezetne ahhoz, hogy az erkély napelemeket engedélyeztessék, de egyébként így direktben nincsen leírva az anyagban, hogy tervezik az erkély napelemeknek az engedélyezési folyamatának a megindítását. Tehát lehet, hogy vannak ilyen hangok az Energiaügyi Minisztériumban, biztos vagyok benne, hogy foglalkoznak a kérdéssel, de egyenlőre én nem látom azt, hogy napirenden lenne ennek az engedélyeztetése.
Hát az biztos, hogy érdekes, és mindenképpen ajánlom a másfélfok.hu-n azt a cikket, amit írtál ebben a témában. Sok minden olyan van, amit a hallgatók is kérdeznek, de most nincs időnk rá kitérni. Úgyhogy köszönjük szépen az információkat, és további szép napot, jó munkát neked!
Jó, köszönöm szépen, szervusztok!
Szervusz! Dr. Szép Teklával, a Miskolci Egyetem Habitat Egyetemi docensével beszélgettünk az erkély napelemekről, vagy balkon napelemekről.
Igen, én várnám ezt egyébként, hogy ez a szabályozás megszülessen. Nekem az nagyon tetszett, hogy a bérlők aránya az magas nagyon sok országban, és gondolj bele, hogy viheted magaddal lényegében ezt a cuccot, és így csökkentheted a fogyasztásodat. Na jó.
Mondja meg a kapitánynak, szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
Kórházba? Miért? Mi az?
Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, mi történik. A bitcoinnal kettő nap... Ja, adok neked hangot. Sokat kiabáltál a zene alatt, ezért mérges vagyok. Szóval két nap múlva felére csökkenett az új bitcoin
blokkok.
Igen,
ha minden igaz, megvan a pontos idő, hogy mikor éri el ezt a bizonyos 210 ezer kibányászott blokkot a rendszer, és akkor jön ám a had de had, illetve majd mindjárt megkérdezzük Szabó Dávidot, hogy egész pontosan mire lehet számítani. Ő a Decent Investments alapítója, a Crypto Position Investment Fund portfólió kezelője, és sokat beszélgetünk vele ezekre a témákról. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok!
Dávid, még mielőtt tovább megyünk, Decent az a cent fosztó intézmény, mert most jutottam, hogy a dollártalanításra van, vagy pedig azt jelenti, hogy tisztességes.
Igen, hát mind a kettő. Örülök, hogy a szójáték az leesik, tök jó, nem mindig történik meg, meglátszik, hogy erre néha idő kell. Nagyon decensek vagyunk, és hát decentralizált eszközökre specializálódott az alapkezelő.
Oké. Na, akkor itt tovább mehetünk. Szóval mi történik most?
Hát ugye most az történik, ami 4 évente szokott történni a bitcoin kínálatával, vagyis lefeleződik az új bitcoinok kibocsátása. Ez tipikusan ugye azt szokta okozni, hogy valami fajta új kínálat megjelenésében van egy nagy csökkenés, amitől szép lassan el szokott indulni az ár felfelé. És ugye ebből aztán mániák nőnek ki, a mániákat aztán összeomlás követi, és ugyanúgy, ahogy ez a bitcoin felezés 4 évente lejátszódik, ezek a mániás ciklusok is eddig legalábbis 4 évente történtek. Ugyanakkor most ez már annyira köztudott, annyira tudja mindenki, és hogy hát ugye a tőkepiacokon meg a tőzsdén, hogyha valamit már mindenki tud, akkor az tipikusan nem ugyanúgy szokott lezajlani. Szóval ne ugyanerre számítson mindenki.
Ráadásul ugye bekavart itt ez az ETF engedélyeztetési dolog, vagyis egy kicsit előre jött egy ilyen, hát azért még nem mániákus szakasz, ugye, mert a utóbbi magasságokat értük el, és azt haladtuk meg egy nem túl sokkal a bitcoinhoz képest. Hogy ez mennyire kavart be a képbe, vagy mennyire lehet ugye általánosságban leírni ezeket a 4 éves ciklusokat, hogy ilyen nagyon ütemezetten és nagyon jól koreografálva zajlanak itt a dolgok, és emelkedik az ár, meg esik?
Hát nyilván sok minden faktor van, tehát az ETF is egy fontos faktor volt, ami a tavaly év végén, ennek az évnek az elején hát kvázi bekavart, vagy hát az is hatott, és igen, tehát hogy habár valamelyes meghaladtuk a korábbi csúcsokat, most nem mondható el az, hogy annyira mániás lenne a piac, mint mondjuk 2021-ben volt. De azért a mániának valami fajta jeleit tapasztalhatjuk, de valóban nem annyira erőteljesen mániás, mint amilyen ez volt korábban.
Uh-huh. Ugye számítások szerint 2 nap múlva bekövetkezik ez a bizonyos felezés, vagyis elérkeztünk egy újabb 210 ezer blokkos egységhez, amit sikerült hát kibányászni, tehát ezt a számítási kapacitást ugye rendelkezésre bocsátani. Itt mire számítotok, hogy mit hozhat ez? Tehát ugye valóban lesz egy kínálati szűkülés, mert ugye most a felezésre, amikor beszélünk, az a díja a bányászoknak, vagyis az fog most fele akkorára esni, és ez hoz egy szűkületet, ami további áremelkedést indukálhat. Ez várhatóan így is lesz, mert hogy ez a rész is nagyon ismert, ahogy te is mondtad.
Tehát ugye azért ezt mindenki tudja, hogy ez így lesz, tehát elvileg erre így lehet készülni. Nem biztos, hogy önmagában az, hogy ez megtörténik, amit egyébként mindenki tud, az bármifajta változást okoz a piacon. Rövid távon sokkal inkább a pszichés hatások az, amik szoktak működni, meg az, hogy azért van egyfajta túlpozicionáltság a piacon. Tehát, hogy tőkeáttételes pozíciókból felépült egy adag az elmúlt hónapokban, és a tőkeáttételes pozíciók azok instabilitást tudnak a piacra bevinni. Tehát akár az is lehet, hogy miután az egész megtörténik, és mindenki ettől várja a csodát, akkor rövid távon ebben lesz egy kisebb összeomlás, korrekció. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy hosszú távon inkább pozitív a világkép. Szóval, hogy például összevetjük egyébként az arannyal, mert hogy a bitcoint ugye a digitális aranyként szoktuk nyilvántartani, az aranyban is megfigyelhető az, hogy hát van valamekkora állomány, és ahhoz minden évben hozzábányásznak valamennyit. Kb. Az arany kínálat bővülése az valami 1,5-2, talán 1,8% kb. Évente, A bitcoin esetében ez most le fog csökkenni 0,85%-ra. Tehát jóval kevesebb lesz a bitcoin kínálat bővülése, mint az arany kínálat bővülése. És akkor még egy megjegyzés, hogy ha ezt esetleg a dollárral is össze akarjuk hasonlítani, akkor az egy érdekes mérték, hogy a Fednek mennyi a mérlegfőszege. Ugye a Fed mérlegfőszege az nagyjából valahogy a kinyomtatott dollárok mennyiségét méri, nem pontosan, de nagyjából. És azt látjuk, hogy ott nem felezés szokott lenni, a duplázás szokott lenni. És ha már nem 4 évente, hanem inkább 6-7 évente, de mondjuk a 2008-as válság során ez 1000 milliárd dollárról megnőtt 2-re, akkor 2014-re ez már 4000 milliárd dollár volt, és ugye a Covid-ban egy újabb nagy adag pénznyomtatás történt, 2021-re ez elérte a 8000 milliárd dollárt.
Tehát ahogy...
Szóval a dollár az más úton jár, mint a bitcoin.
És érdemes ezt is vizsgálni, hogy ahogy devizapároknál is a két lábat mindig megnézzük itt is, tehát a bitcoin oldalról egy kínálati szűkülés, míg a dollár oldalon egy bővülés látszik, ami viszont erős árfelhajtó tényező így ebben a
igen,
párosod.
Hát ugye nem szűkül a kínálat, az új kínálat az valóban szűkül, de mondjuk az a tempo, ahogy a kínálat növekszik, az inkább csökkenő, dollárnál meg hosszú távon inkább növekvő. Ha már egyébként most éppen a quantitative tightening, tehát hogy most éppen visszaszívják a korábban kibocsátott dollárokat, csak tipikusan ennek az üteme nagyon lassan történik, és amikor pedig jön valami sok, akkor hirtelen rengeteg dollár zúdítanak a rendszerre.
Egy utolsó kérdés csak, kicsit kilóg a lóláb, de mégis ide tartozik, hogy a kvantum számítógép nem fog bitcoint hamisítani, teszi fel a kérdést a hallgató.
Mert az... Nem fog bitcoint hamisítani. Tehát, hogy arra megvannak a módok, hogy egy kvantum számítógép, hogyha majd elkészül, akkor azt hogyan kell kezelni a bitcoin blokklánc szintén. Tehát ez egy megoldható probléma. Lesz vele teendő egyébként, de nem fog összeomlani ettől a bitcoinnak a szisztéma.
Megnyugtató. Oké.
Köszönjük
szépen, Dávid, szép napot neked.
Köszi, szia.
Szabó Dáviddal, a Decent Investments alapítójával, a Crypto Position Investment Fund portfólió kezelőjével beszélgettünk, és akkor itt fel is hívjuk a figyelmet, hogy a BINTEK 5.0 május 5-én a Telekom székházban az egyik témája lesz ez, hogy a kriptócsalások hogyan és miképpen.
Nem hetedike?
Nem hetedikét mondtam?
Nem, ötödikét mondtam.
Hetedike kedd május.
Jó, már ötödikére nem készültem, és most nagyon sóhajtottam.
Hát vasárnap azért az valószínűleg igen szűk körben menne ott a buli. Úgyhogy igen, akkor lesz. Egyébként alapvetően az online csalásokkal foglalkozunk akkor.
Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán folytatjuk a Millás reggelit, maradjatok velünk, nagyon jó témánk van. Csak a konkurensednél kell, hogy gyorsabb légy, úgyhogy itt lesz velünk a stúdióban Nagy Béla, a Comline Budapest Kft. Tulajdonosa, vezető trénere, vele beszélgetünk.